Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégem Kovács Barbara, családfakutató.
Leraksz az asztalra egy családfát. És ugye vannak élő rokonok, hogy ez megindít egy, ezt már nyilván nem biztos, hogy látod, hogy megindít egy plusz kommunikációt, megindít egy család összerendeződést, vagy az emberek, vagy, nem, vagy erre, ebben nem látsz be. Tehát mi az utóélete a családfának?
Ebben én nem látok bele, tehát hogy nem teljesen tudom, hogy mi zajlik, mert ez már mindenkinek így a saját kis önismereti utazása akár, mert valaki komolyabban foglalkozik vele, valaki mondjuk csak annak örül, hogy dédnagymama azt mondta, hogy van egy nemesi vonal, és megtaláltuk, és neki ez bőven elég ahhoz, hogy...
Na erre gondoltam, hogy a bevezetőben, hogy egy kicsit néha ilyen sznobnak tűnök. Igen,
de hogy mert szerintem teljesen jogos, hogy te ezt gondolod, mert hogy régen abszolút ez volt. De valamikor tragikus sorsok kerülnek elő, és ez egy nagyon-nagyon nehéz helyzet nekem.
És neked?
Igen.
Miért?
Átadni.
De hát tényekről beszélgetünk. Hát most gyakorlatilag olyan, hogy orvosi helyzet, hogy mondjuk-e meg a betegnek, hogy nem gyógyítható.
Oké, de hogyha például édesapjáról mondjuk...
Kiderült
volt 9 testvére, és hogy nem tudott róluk, és akkor én megtalálom egy adatbázisba, egy auschwitzi adatbázisba, ahol még fényképek is vannak ezekről a rokonokról, egy 5 éves kisgyerekről. Hát azt nekem nagyon nehéz küldenem, hogy megvannak, de itt vannak. Tehát nem az volt, hogy csak egész egyszerűen elvesztek az életben, és hogy szétszélettek, és senki nem tudott róluk semmit, hanem hogy a család nagy része megsemmisült. És nagyon-nagyon fáj egy gyerek fényképet találkozni, meg az, hogy ez az egész, mondjuk pont akinek ezt csináltam, ő megköszönte, mert hogy ő dolgozik saját magán, és neki nagyon kellett az, hogy legalább emlék legyen meg, hogy felkerüljenek a fára.
Hát meg ez az egész történet a szembenézésről szól, nem? Uh-huh. Hát a teljes családfakutatás, ha kérek, akkor szembe akarok nézni a múltam.
Hát nem biztos, mert az is van, amit te mondasz, hogy ők csak arra kíváncsiak, hogy az Y az tényleg azt jelenti, hogy nemesek voltak, és hogy igaza volt-e a dédnagyinak. És én kutatok, mert keresek, de közben rábukkanok néha olyan történetekre, hogy a nagypapát bezárták a börtönbe, mert ellopott 8 tehenet. Ez valószínűleg annyira nem nehéz információ, de vannak mondjuk súlyosabb információk. Tehát akkor itt tényszerűen kell nyilván átadni, meg azt is mérlegelni kell, hogyha egy idős ember keres meg engem, akkor már nem biztos, hogy a nagyon tragikus eseményt átadom.
Ha ott és nem érzed ilyenkor úgy, hogy hát nem kapta meg az illető a teljeset?
Általában odaadtam, de nagyon szeretem azt, hogyha van egy fiatalabb generáció is, aki még benne van ebben a történetben, eddig nekem ez volt. De például volt egy idősebb néni, aki nem tudott az apai ágáról semmit, és egy szerdai napon elmentem hozzá családfát kutatni, 87 éves volt. És akkor azt éreztem, hogy így valahogy, hogy sürget az idő, hogy én azonnal elkezdtem neki kutatni, és küldtem is neki csütörtökön, meg pénteken, és akkor még hétfőn találtam valamit, és akkor kiderült, hogy meghalt. Tehát már nem tudtam elérni, jött telefonon. És akkor is fejbe vágott az, hogy mennyire rövid az idő, hogy ő még tudott mesélni, és hogy ő még a lányának tovább tudta adni, amit számára fontos volt, meg ami még hiányzott a teljes családból. És most is azért is tartom fontosnak, és azért is... szeretem ezt csinálni, mert azt érzem, hogy el fog menni most már, el fognak menni azok az emberek, akik még tudnának mesélni, akik elő tudják szedni.
Szorít az idő?
Igen, én abszolút azt érzem, mert már nem fognak nevekre emlékezni, és ha nincsenek nevek, akkor már nagyon nehéz onnan kutatni.
Nekem az egésszel kapcsolatban az érzésem kiindulva a mai világunkban, amikor mindenki azt mondja, hogy buborékokban élünk, de egyébként meg tényleg így van. Mindenféle okok miatt, most nem akarok ilyen közhelyeket pufogtatni, és ez, a családfakutatás, ez ilyen atavisztikus világba visz minket, áttöri a buborékot, persze egy újabbat hoz létre, de valahogy ez nagyon visszavisz valami egészen más társadalmi gyökerekhez. Tehát ez egy ilyen fura utazás, egy más lét, amikor az ember rájön, szembesül a családfájával.
Igen, abszolút. Abszolút, és nagyon sok vegyes házasság is van, tehát hogy a történelem két irányból érintette a családokat, és azért azt megérteni,
meg átlen. A vegyes házasság alatt mit értesz?
Hát mondjuk a zsidók összeházasodtak,
keresztény
mondjuk, igen. Tehát az például nekem nagyon érdekes, így előjött a kutatásaim során, hogy nagyon sok ilyen vegyes házasság van.
De ez tulajdonképpen, hát hiszen itt élt sok százer zsidó, millió.
Ja, nem az, hogy ez nem abban a tekintetben furcsa, csak még egy gondolat van hozzá, hogy a mai világban például, ahogy a jobb és a bal oldal egymásnak feszül például, az egy emberben is benne van tulajdonképpen, mert a történelmet két oldalról hozzuk, és hogyha az ember elkezd egy picit foglalkozni a családfájával, és végig tekint, hogy milyen sorsok voltak, és a történelem nem kimélte a családokat, akkor azért egy picit higgadtabban lehetne beszélgetnünk nekünk itt most ebben az időben.
Igen, de ebben van valami kettősség, mert ebben teljesen igazad van, hogy érdemes ezt mérlegre tenni. Ugyanakkor meg azt szokták mondani, hogy hát igen, mondjuk Mussolini lánya, vagy bárkinek a lánya, hát ez miért ne léphetne közéleti pályára, hiszen az nem ő. Tehát itt másik oldalról meg van egy elhatárolódás, hogy egyfelől ugye ismerjük a családfánkat, és kellő visszafogottságot tanúsítsunk, vagy legalábbis érzékenységet. Más oldalról meg van az, hogy hát igen, ők azok, de tehát én meg én vagyok. Van ez a különbség. Nekem ez nem áll össze egységes rendszerré. Te hogy látod ezt?
Hát én mindenféleképpen én vagyok, ők meg ők, de nekem ismernem kell az ő sorsukat. De hogy én attól egy bűnös nagypapától én nem leszek bűnös például, de attól függetlenül ezt nekem fel kell dolgoznom, hogy ő az volt. De én már más vagyok, tehát hogy nekem nem kell ugyanolyannak lennem, mint a felmenőim, hanem pontosan az, hogy én a saját személyiségemet úgy tudjam alakítani, ahogy én szeretném. Tehát sem a szorongásaikat, sem semmit nem akarok továbbvinni, hanem majd én szerzek magamnak nyilván sajátot. De hogy én tényleg annyit tudok erre mondani, hogy érdemes megismerni, mert hogy akkor tudom, hogy én ki vagyok, mert jönnek ezek a hatások, ha akarjuk, ha nem. Tehát minket felnevelnek a szüleink, őket felnevelik a nagyszüleink, aztán a dédszülők, az ükszülők, és ez csak jön és jön.
Technikailag beszélgessünk egy kicsit, hogy megy ez?
Az első lépés, beszélgess a családoddal. Szedd össze az összes infót, amit van.
De mert a technikaira gondolok.
Én értem, de anélkül nem tudod elkezdeni a technikait. Tehát, hogy ez kell. És miután megvan az információd, akkor tudsz elkezdeni utána az online térben matatni, és akkor ott van a family.
Tehát ez is a családdal való beszélgetés.
Minden. Hát milyen nevet írsz be a keresőbe, ha nem tudod, hogy kit keresel. Tehát és általában azért a nagyszülők javarészt még a védett időszakban vannak, tehát születéstől számított x évig nem kutatható, 100-120 évig. Csak egyenesági, és azt inkább a levéltárban vagy önkormányzatoknál lehet megszerezni azokat a papírokat, de ha már megvan a védett időszak után, megvannak már az adatok, akkor a Family Search nevezetű ingyenes oldalon el lehet kezdeni a kutatást. Az most így, ha belemennék, hogy még milyen trükkök vannak azon belül, az hosszú lenne.
Igen, de ott miért vannak trükkök? Tehát miért van szükség?
Azért, mert vannak olyan anyakönyvek, amik indexelve vannak, amit az annyit jelent, hogyha beütöd a keresőbe, akkor kidobja a nevet. De van olyan, amit nem dob ki, ha beírod a keresőbe, de még fent, attól függetlenül fent van az oldalon. Ami annyit jelent, hogy ott van egy másik keresési lehetőség, ott be kell menni a katalógusba, ott ki kell választani a település nevét, és azt szépen végig lapozod azt az 5-600 oldalt, és megpróbálod megkeresni benne a nevét, mert hogy az még nincs feldolgozva, mert itt a Family Search-en nagyon sok önkéntes dolgozik, akik kedvességből fogják, és felviszik, és indexelik a neveket. Tehát akkor kereshető, de még így is rá lehet bukkanni, hogy hol lehet, ha ott meg nincs fent, akkor kell menni tovább, de akkor már általában személyesen tudja az ember kutatni azon a településen, különböző felekezeteknél még a...
És ilyenkor nem érzel azt, hogy néha, hogy túl nehéz, nem. Unalmas. Meg,
ó, de hogy is, hát ez a legnagyobb siker, amikor ilyenkor jön elő valaki. Mert hogy akkor...
Akkor hát nehezen jön elő?
Hát persze. És az a, az a siker, amikor ott egyszer csak meglátja az ember azt a nevet, amit keresett, és akkor az általában tudja tovább lökni az embert, és még viszi tovább.
De azt
mondtad,
hogy 5-600 oldalt át kell nézett, rémes, atya úristen.
Hát jó, azért mondjuk tudom, nagyjából ki tudom sakkozni azt, hogy mikor születhetett, és egy ilyen 5 év... tehát egy ilyen 5 éves intervallumban keresem, mert hát meg mit tudom én, hogyha születik egy gyerek, akkor valószínűleg a házasság előtte mondjuk 1 évvel, 2 évvel lehetett. És akkor mondjuk megkeresem azt az anyakönyvi kivonatot, hogy a szülőknél tovább tudjak menni, tehát így ki tudom következtetni. Akkor azt is tudom, hogy a házasság általában mindig a nőnél volt, ahol a nő élt. És akkor ott keresem meg. Tehát, hogy azért van egy kis háttértudás.
Hát vannak szakmai fogások.
Igen. És több ilyen családfakutató oldal is van.
De ezekre például hogy jöttél rá?
Én annyira lelkes voltam, tehát, hogy mi, amikor egymásra vagy találtunk a rokonnal.
Nőnél általában jól lehet tudni, hogy a mennyasszonynál helyén igen. van. De azért úgy, az nekem így nincs meg például.
Nagyon sok ilyen családfakutató kis közösség is van, akár így a közösségi oldalakon, ahova úgy be is tudod írni a kérdéseidet, és profi családfakutatók tök jó felségből válaszolnak rá. Van olyan, akik nagyon szeretnek ezzel foglalkozni, hogy berakunk anyakönyveket, vagy ők, és megfejtjük, hogy mi lehet odaírva, tehát, hogy az ember nem marad egyedül, hanem sokan segítenek mondjuk megfejteni egy ilyen iratot. Meg ott is, hogyha elakadtam, nem tudom, hol anyakönyvezték ezt a települést, tudnátok-e segíteni, akkor segítenek.
Tehát van valami szakmai kommunikáció.
Igen. Meg mi például, amikor egymásra találtunk a rokonnal, akkor kerestünk még élő rokonokat, mert hogy olyan szerencsénk volt a névvel, mert tudtuk, hogy valószínűleg rokon lesz. És hogy ő például adott nekünk egy még nagyobb családfát. És akkor ő is tudott rengeteg történetet mesélni a családról. És hogy ez ráadásul egy generáció volt, aki rózsa kertész volt. És akkor hát, nagyon, nagyon szépen kirajzolódott az a korszak nekünk. El is mentünk a helyszínre megnézni, odautaztunk Herkules fürdőre, megnéztük a rózsakerteket.
Érzés nekem, ha ilyen helyekre megyek, tehát történelmileg ismert helyekre megyek, és megfogok akár egy tárgyat, mondjuk egy sok tízezer éves cserepet, vagy valamit, akkor bennem elindul egy időutazás azonnal, és ott vagyok.
Hát ugyanez volt velünk is. Igen.
Úgy, ahogy persze én gondolom, de akkor kilépek.
Abszolút, hát mi is ott volt egy 300 éves mamutfenyő, biztos ott hűsöltek a dédnagyik.
El is képzelted
őket? És odaültünk, persze. Persze, biztos milyen csinosak lehettek, és ott ültünk a rokonnal.
Ez elképesztő érzés, ezt nem tudom leírni, hogy te ugyanott lehetsz, és pont úgy, ahogy ők.
Hát, hogyha ezért érdemes
ez
a család
kutatni. Ez egy olyan ív, ami hát, nehéz.
De hát
nehéz
ez leírni. A lényege a családfakutatásnak is, hogy az anyakönyvekben ott vannak a címek. Tehát én elmegyek arra a budapesti címre, ahol a dédszüleim éltek.
Elmész? Vagy
hát persze. És nagyon sokan. Tehát, hogy ez egy nagyon, meg, hogy nagyon sokan megfog... Tehát tényleg, amikor így kérdezted, és akkor így ezt el is felejtettem, hogy hogyan él tovább az emberekben, hogy nagyon sokan ezekre a címekre elmennek. És azért az nagyon megható, hogy még tudod, hogy ugyanezen a Járda szigeten járhatott, az nagyon fájdalmas, amikor mondjuk egy csillagos házat megnéz az ember, de hogy amikor például mi elutaztunk Herkules fürdőre, ahol rózsakertész volt, ahol volt egy nagy park tele rózsával, és még voltak rózsák, hát valószínűleg már nem az övé, meg hogy ott nagyon ilyen kénes gyógyfürdők vannak ott, tehát hát nem illat.
Szag.
Szag. De hogy ők is ezt érezték, és hogy azon a pályaudvaron akkor lovaskocsik voltak, most már lepusztult, de azért látszik ott a régmúltnak a szépsége, csak már nagyon nehezen. De tehát ott az ember azért egy picit jobban, mert hogy nekem mindig tényleg ilyen, ahogy a fekete-fehér képeken látom őket, ők tehát hogy így valahogy nem tudtam együtt érezni velük, hogy ők ugyanolyanok lehetek, mint én, és hogy a hát Margit szigeten, igen, motorcsónak versenyt nyert a dédnagypapám, és akkor kimegyek a Margit szigetre, és látom, hogy tényleg, hát ő is ilyen zöld volt a fű, kék volt az ég, hát ő ugyanezt látta, és hogy valahogy sokkal közelebb kerülnek hozzám így a szereplők, hogy egy picit az életükbe bele tudok tekinteni, vagy látok egy, hogy mikor nagyapám elnyegyezte nagymamámat, hol lesz az esküvőjük, melyik templomba, hát akkor ők szerelmesek voltak. Tehát akkor ők, jé, és hogy nagyon érdekes, egy picit más, meg úgy izgalmas. Vannak így még ötleteim, hogy a kutatáson felül még hogyan lehetne közelebb hozni az emberekhez a családfakutatást, de ezt majd kicsit később, mert most van kidolgozás alatt.
Na, elévágtál a kérdésemnek, mert most nekem úgy tűnik, hogy a forma vállalkozás, de ugye ez inkább egy ilyen új szerelem, új hobbi, nem hobbi, hanem egy új irány. De ez merre fejlődhet? Tehát ebből lesz majd, vagy azt gondolod, hogy lesz majd 4 munkatársad, és akkor egy nagy családfogutató cég lesz, vagy hogy látod? De ennek mik a, tehát ez, vagy marad ez a forma, ez a nagyságrend? Van-e ebbe bármi növekedési lehetőség?
Szerintem lehet
és
benne.
És te hogy tekintesz rá, vállalkozásként?
Most már igen, azt hiszem kimerem mondani, hogy igen, mert most már összeszedtem a bátorságomat ehhez az egész történethez. Mert ugye nyilván én ezt nem tanultam, hanem így a tapasztalataim útján szereztem meg, de így 4-5 év után már tényleg biztonsággal azt tudom mondani, hogy mindent el tudok követni az ügy érdekében, hogy pontos információkat alátámasztva.
És mérleged, bevételed, kiadásod, és ez egy vállalkozásként.
Igazából, tehát hogy ennyire nem tudatos, hanem valahol, hogy folyamatosan jönnek a megrendelések. Ez egész egyszerűen így magától elindult. És hogy így...
Na de ez egy új szakasz az életedben, méghozzá jelentős, igen. Hiszen azt mondtad az előbb, hogy sokáig alkalmazott voltál.
Igen. Nekem vannak ötleteim még, hogy hogyan lehet ezt közelebb hozni az emberekhez. Nem is feltétlenül...
Azaz fejleszteni a vállalkozást.
Abszolút. Nem? Igen. Ez még pont most dolgozunk. Ezen egyelőre ez a formátum marad. Én nagyon örülök, hogyha valaki ebből szeretne egy kis könyvet. Uh-huh. Azt is szoktam készíteni ezekből a családtörténetekből, hogy a megtalált újságcikkekből, meg az egyéb információkból kapnak egy kis könyvet, amit felrakhatnak a polcra, vagy ajándékba adhatnak rokonoknak. Megérteni, hogy ki miért cselekedett úgy. Belegondolni abba, hogy mondjuk egy nagypapa, hogyha elindult haza mondjuk egy fogságból, akkor hogyha csak ellopott egy szelet kenyeret a bajtársától, akkor azt a traumát ő mennyire nem tudta feldolgozni, őt meghajtotta a túlélési ösztön, hogy hazajöjjön a családhoz, de ő lehet, hogy utána bezárkózott, és akkor innen indulnak sokszor a családi titkok, hogy ő mondjuk a saját feszültségét nem tudta feldolgozni, lehet, hogy elkezdett inni, lehet, hogy erőszakossá vált. Meg kell érteni ezeket a történeteket, mert nagyon sokszor van az, hogy...
De van rá módod egyébként? Kiderül, hogy ezeket...
Hát ha belegondolok, hogy milyen lehetett az, hogy az én nagypapám hadifogság, és akkor csak azt halljuk, hogy volt egy iszákos nagypapa, vagy egy agresszív dédnagypapa. És ha elkezdjük a családfakutatást, akkor rájövünk arra, hogy milyen sorsa volt, és hogy valószínűleg ő a traumáját nem tudta feldolgozni, és hogy azért kezdett el inni, és hogy akkor nyomorította meg a családot. De egy picit máshogy, ettől nem lehet felmenteni nyilván, de együtt lehet érezni, meg lehet érteni, és akkor már rájön az ember, hogy nem annyira bűnös ez a nagypapa, vagy hogy nagyon sok fájdalma lehetett, ami miatt ezt az életet változtatta. Nekünk van lehetőségünk, és a mi generációnk szerintem tud gyógyulni azáltal, ha mi szembenézünk a múlttal, és akkor le tudjuk rakni a mi időszakunkban is rengeteg a függőség, az alkohol, a nem tudom én micsoda, és hogy ezeket lehet, hogy meg tudnánk érteni, hogy mire használjuk, milyen belső feszültséget oldunk ezzel, vagy a sorozatnézéssel, vagy ráfüggünk a sportra, nem normális módon, tehát hogy ez honnan jön, tehát hova menekülünk, mi nincs feldolgozva, és hogy egy mintát viszünk tovább. Nagyon sok olyan dolog lehet, ami befolyásolja azt, hogy ki, hogy viszonyul, hogy él, hogy szorong, hogy nem, és hogy nagyon sokszor ott a magyarázat a családtörténetekben.
Kovács Barbara, további jó felfedező utakat kívánok, mert az én szememben ez felfedező utak.
Igen. Ez egy utazás.
Köszönöm, hogy eljöttél.
Köszönöm.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem Kovács Barbara családfogutató volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a bátorságról, a vállalkozó szellemről, a kitartásról, és legfőképp a szabadságról. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Igort hallottátok.